A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 167. dicséretünk első versével. 167. énekünk első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva számunkra a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék a bibliaolvasó vezérfonalunk mai napra rendelt igéjéből egy verset olvasni, a Lukács evangéliumából, a Lukács evangéliumának a 10. fejezetéből a 21. verset. Abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok, illetve azok, akik a felnőtt keresztséget kérik a maguk számára, és gyülekezet, egy különösen szép alkalom az, amikor az ember azt a teljességet kapja és élheti meg, hogy a gyermekek felnőttekkel együtt, közös ünnepi alkalommal a keresztség sákramentumában részesülhetnek, és abba a bizonyos közösségbe kapcsolódnak be, akik az Istenhez tartozó gyülekezeteknek a nagy és népes tábora. Nyilván, hogy egészen más gyermekkorban ebben részesülni, ilyenkor a gyermekek nem tudnak döntést hozni a saját életükre, nem tudják igazán azt, hogy mi történik velük, de itt vannak a szülők, keresztszülők, családok, akik úgy gondolják, hogy ez mégis fontos az ő számukra. És nyilván más, amikor valaki felnőttként az életének egy pontján megérleli ezt a gondolatot, hogy én szeretném ezt a keresztséget felvenni magamra. Egy olyan igét próbáltam választani, és elém jött így a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, amely megfogalmazza azt, hogy hogyan is lehet az Istenhez közeledni. Az egyik fajta mód az az, ahol minden bezáródik, és mégsem értek semmit. A másik fajta mód az pedig az, amikor valami csoda megnyílik, és elkezdek belelátni valami olyasmibe, amit eddig nem érzékeltem. Nyilván, hogy a keresztségnek, ennek az utóbbinak kellene lennie, jó lenne, hogyha valamit abból értenénk meg, ami az Isten titokzatos világa. Bennem van, mert még teljesen friss élmény, hogy az elmúlt héten a gyülekezetben hittantáborunk volt, és egy hangzatos címet akartunk adni, ami az érdeklődést felkelti. ezért titkos ügynök tábornak neveztük el ezt a tábort. Nyilván, hogy minden gyermek megsejtett mögötte valami olyasmit, amit meg kell fejteni. Valami olyasmi, ami tényleg titokzatos és vonzó. És úgy elgondolkoztam, hogy felnőttként mennyire szeretem én azt, ami titokzatos, és az mennyire vonzó nekem. Vagy éppen mennyire riadok meg tőle, és azt mondom, hogy nem, én nem szeretem a kiszámíthatatlan dolgokat, én szeretek rákészülni mindenre. Gondolják végig azok a családok is, akik egy-egy gyermek érkezésére vártak, hogy mennyire jó volt az, hogyha voltak információk. Amikor tudtam azt, hogy a gyermekkel minden rendben van, hogy rendesen növekszik, hogy minden úgy alakul, ahogy én azt szeretném. Aztán persze jönnek még az emberi kíváncsiskodások, és a mai tudomány már erre ad rengeteg lehetőséget. Megtudjam, hogy fiúgyermekem lesz, vagy lánygyermekem lesz. Ezt sem akarom a véletlenre hagyni. Igen, ám csak, hogy az ember egyre több mindent kikutat, és egyre több ismerettel kezd rendelkezni, nem vesszük észre, hogy a másik oldal is megnövekszik. Egyre több akkor az aggódás, egyre több a félelem, egyre több az olyan dolog, amit nem tudok összerakni az életembe, hogy vannak helyzetek, és vannak kérdéseim hozzá, és nem találom még a válaszokat. És egyre inkább szorongat bennünket az az érzés, hogy vajon én ki tudom-e kutatni egyáltalán az életnek azokat a nagy titkait, amelyek fontosak lennének. Most már nem csak a magam számára, hanem talán a gyermekem számára is. Jézus ezt így fogalmazza meg egyfajta újongással és egyfajta örömmel, hogy Istenem, köszönöm neked azt, hogy azok, akik állandóan csak akadékoskodnak, akik csak kérdéseket tesznek fel, akik úgy közelítenek hozzád, hogy igazából nem a megértés szándékával és akaratával, azok nem találnak meg téged, mert nem ez az útja. A másik út lenne a fontos. Az az út lenne a fontos, amelyben valaki megnyílik úgy, ahogy a gyermekek meg tudnak nyílni valami felé. Amikor a felnőtt mellé a gyermeket odaállítjuk, akkor nem azért állítjuk oda, mert a gyermek az tökéletesebb, mert a gyermek az ügyesebb, mert a gyermek az tisztább, az hibátlanabb. A mi hitvallásunk szerint minden ember úgy születik erre a földre, hogy ott hordozza a véteknek a lehetőségét, a bűnnek a terhét magában, és ez bármikor előjöhet belőle. Nem leszünk mi tökéletes emberek. Ugyanakkor Jézus arról beszél, hogy viszont a gyermekben benne van ez a nagyfokú nyitottság, ez a kíváncsiság, hogy valamit nem érteni akarok, de megélni azt szeretném. És valahogy így vagyunk mi az egymással való kapcsolatunkban is, hogy miért kell mindig a válasz rá, miért kell mindig pontosan definiálni valamit, hogy itt mi is fog történni, hogy is lesznek a dolgok. Vagy egyszerűen jó átélni valamit, néha az ismeretlent is. És ezt kínálja fel Isten a keresztségben. Azt mondja Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Fel se tudom fogni, hogy menjen és földön mennyi minden dolog van. És hogy mennyi minden kiszámíthatatlan dolog van. És erre azt mondja Jézus, hogy ez mind nekem adatot. E fölött való döntés lehetősége, az e fölött való uralom. És én ezt mind úgy akarom a te javadra adni, hogy veled vagyok minden helyzetben. Nyilván ez a nagy ígéret, amiért a családok úgy gondolják, hogy a gyermeküket idehozzák. Vagy ez az az ígéret, amely azt mondatja velem felnőttként, hogy én megyek egy úton, de tudom, mert tudni akarom, hogy van valaki, aki gondot visel rólam, aki igazgatja a lépéseimet, akinek nem látom át az akaratát mindig, akinek nem tudom kiszámítani a lépéseit. De én a gyermeke vagyok, és elfogadom ezt a rászorultságot. Nagyon aranyosak a gyermekeknek azok az árulkodó jelzései, amelyekben elmondják azt, hogy én rád vagyok kényszerülve. Ahogy a kisgyermek kapálózik utána, mert éhes, mert akar valamit, ahogy mutogat nekem, ahogy tudja a mindennapjából, hogyha engem onnan kivennének, akkor megszűnne az ő léte, akkor nincs, ami fenntartsa. Ugyanezt kellene nekem is megtapasztalnom, vagy megértenem az Istennel kapcsolatban. Ha az Isten nem mondja azt, hogy a következő lélegzetvétel az enyém, akkor az nem az enyém. És az Isten nem vesz körül azokkal a dolgokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy én boldogan éljem az életemet, és tudjam szeretni azokat, akiket az Isten oda mellém helyezett, akkor én ezt nem tudom megtenni magamtól. Ezért mondja Jézus, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. mert én akarom ezt adni nektek, én akarom erre felnyitni a szemeteket, és azt akarom, hogy a ti örömötök teljes legyen. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni 3 felnőtt számára és 4 gyermek számára. Az Isten szent lelke tegye ünnepé számunkra ezt az alkalmat, és mielőtt erre sort kerítenénk, és a keresztséget kiszolgáltatnám, 2 kérdést fogok feltenni szülőknek és keresztszülőknek, és nyilván természetesen a felnőtt keresztségben részesülőknek pedig azt a kérdést, amelyre ők maguk kell megfeleljenek. Jöjjetek, közösen álljunk fel, és először hozzátok fordulok most, akik felnőttként kéritek a keresztséget az életetekre. Akarjátok-e, hogy a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassatok? Felejétek, közösen akarjuk. Szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulok. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről a gyülekezettel közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy a te bölcsességedből meríthetünk mi is bölcsességet. Szeretnénk azokat az életeket, amelyeket te megalkottál, megőrizni. Eszközként találtál ránk, és helyezted gyermekeinket a kezünkbe. És úgy találtál meg bennünket is, hogy ne csak őket nyerd meg, hanem mi is megértsünk valamit abból az akaratból, amellyel szeretnéd formálni és vezetni az életünket. Sok csoda dolog vesz körül bennünket, és nem mindig vagyunk figyelmesek arra, hogy ezeket meglássuk. Talán épp a gyermekek azok, akik legjobban elénk hozzák, és mutatják nekünk, hogy van egy olyan világ, amit nem mi találtunk ki magunknak. Van egy olyan világ, ahol nem mi adunk minden kérdésre választ. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád felnőttként is önmagunkat, akik tudják jól, hogy súlyos és nehéz döntéseket hozunk, és nem mindig elég a magunk bölcsessége ahhoz, hogy célt is tudjunk érni. Szeretnénk imádkozni ezekért a gyermekekért is, hogy olyan közösségben élhessenek, ahol szeretetben, türelemben, odafigyelésben tudják igazgatni az ő lépteiket. Ugyanakkor tőled szeretnénk meríteni türelmet is, szeretetet is, és azt a békességet, amellyel nem csak arra az életre lehet felkészíteni őket, amely tele van kihívásokkal, küzdelmekkel és nehézségekkel, hanem arra is, ami csodálatosan mutat rád és elvezet egészen a te országodig. Így kérjük az áldást az ő életükre, úgy ígéreted szerint, ahogy azt tetted ma is, légy velük minden napon, a világ végezetéig. Amen.
Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Luca, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket a keresztség kiszolgáltatása után. Gyülekezetünk rendje szerint ilyenkor folyamatosan folytatjuk tovább Isten tiszteletünket. Következő ének alatt, hogyha vannak olyan gyermekek, akiket kivinnénk inkább a templomból, akkor a lelkészi hivatal nyitva van, oda be lehet velük jutni. A 485. dicséretünket keressük, és annak mind az öt versét énekeljünk. A 485. dicséretünket, amelynek az első verse így kezdődik: Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Isten igét olvasom folytatólagosan a Lukács evangéliuma szerint. A Lukács evangéliumának a 10. részéből a 38-tól 42-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábaihoz, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szorgos és munkálkodó életünket szakítottad meg ezzel a délelőttel, hogy ide szólítottál bennünket. Mindig van mit csinálnunk, és mindig vannak gondolataink, terveink, amelyek úgy gondoljuk, hogy előrébb viszik az életünket. Mindazokat a hiányosságokat pótolják, amiket felgyűjtünk az életünkben. És talán sokszor vagyunk úgy is, hogy egy-egy dologra sajnáljuk az időt. Köszönjük, hogy most ez egy olyan idő lehetett, amit te kértél ki magadnak ebben az órában. Nem is akármiért, hanem azért, hogy valamit üzenj nekünk. Az életünk tele van üzenetekkel is, annyira tompa lett már a hallásunk. Nem nagyon értjük, amit a másik mond, mi magunk se nagyon tudjuk elmondani, ami bennünk feszül. Szeretnénk olyan tiszta szót hallani, ami világos, ami egyenes, amely mögött nincsenek kerülő utak, amely egyenesen arra a célra mutat rá, hova meg kellene érkeznünk. Ez a cél a távlatokban a te országod, közelebbről pedig annak a megélése a mindennapokban, hogy tudjuk, hogy olyan Istenünk van, aki gazdag édesatyánk, és aki két kézzel szeretné adni az ajándékokat az életünkbe. Így jövünk eléd, akik ilyen üres kezekkel és szívekkel próbálunk most rád hangolódni. Ugyanakkor eléd hozzuk mindazt is, amitől nehéz szabadulni. Gondolatoktól, kudarcoktól, fájdalmaktól, a múlt hétnek történéseitől, mindattól, ami felkavarja az életünket. Kérünk, csendesíts el bennünket, adj nekünk békességet, itt a te színed előtt. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 377-es számú dicséretünk első versével készüljünk. 377-es dicséretünk első verse, Szentlélek védj körül bennünket. Alapigénket a Lukács evangéliumának a 10. fejezetéből, a 40. versből olvasom újra. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért odaállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Foglaljuk el a helyünket. Egy testvér párnak a történetét olvastam fel, néhány vers az egész. Visszaköszön az ő személyük többször az evangéliumokban egy olyan háznak a két úrnője, asszonya, akik többször befogadták Jézust. Jézus mindig jött-ment, mindig készült valahova, és útközben szívesen szállt meg ennél a családnál. Most Jézus már Jeruzsálembe tart, és az egyik ilyen fontos megálló megint Betánia, ez a kisváros, ahol ez a két asszony él. És ők ismét örömmel fogadják Jézust, és készülnek erre a találkozásra, és nyilván ennek a készülődésnek megvannak a külső és belső lehetőségei, jelei, eszközei. A két asszony, amikor befogadja Jézust a házába, akkor először közösen szolgálnak. Előkészítik ezt a vendéglátást, ők hívták Jézust, ezért tartoznak neki azzal, hogy gondját viseljék. Aztán valahogy megváltozik ez az egész helyzet, és innentől kezdve kezd kiéleződni valami ott a két testvér között is, amiben Jézus aztán végül is kimondja, hogy mi az ő meglátása. Ő az, aki igazságot tesz, ő az, aki állást foglal. És ezt az állásfoglalást szeretném most egy kicsit itt kibontani néhány percben. Nem arról szól ez a történet, és mi ezt sokszor így akarjuk mégis értelmezni, hogy Van a lusta ember, meg a szorgos ember. Van az az ember, aki mindig mindennek megragadja a végét, mindig megtalálja a megoldást a dolgokra, aki pörgeti a saját életét, mert tudja, hogy csak így lehet előrébb jutni. Becsüljük az ilyen embert. Nagyon szép régi, ókori mesék szólnak a hangyának a szorgalmáról, aki annyi mindent össze tud rendezni, míg a tücsök úgyis éhen fog halni, mert ő nem gyűjtött eleget. Csak valahol az az emberiség már átlendült a túlsó oldalra, és valahol ez a nagy szorgalmatosság már nem arról szól, hogy egyre többen lesz, hanem ezáltal veszítek el nagyon sok és nagyon értékes dolgokat. Márta a szorgalmas lánytestvér, vagy a nőtestvér, ő az, aki ezzel a készülődéssel teljesen lefoglalja magát, és a másik pedig úgy érzi egy pillanatban, hogy itt már meg kell húznom a határt magamnak, és azt mondom, hogy van más is. Van más is, mint ez az örökös igyekezet, és nekem most ez a más kell kidomborodni az életembe, és fontossá lenni, és ahhoz azt a többit akkor ott kell hagynom. Lehet, hogy megítélnek majd ezért. Lehet, hogy azt mondják, hogy na, én vagyok a könnyelmű ember. Lehet, hogy azt mondják rólam, hogy na, ő is a könnyebbik utat választja. Jézusnak végül is az állásfoglalás arról szól, hogy ez egy döntéshelyzet. Nem arról szól, hogy különböző beállítottságú emberek vannak, mert azokat az embereket mind Isten alkotta és teremtette meg. Az egyiket olyannak, aki pörgősebb, aki szorgalmasabb talán, aki több mindenhez hozzá tud nyúlni és a helyére tudja tenni. A másik egy kicsit lassabb, talán megfontoltabb. És valahogy az Isten még abban is nagyon jól jár el, hogy úgy rendezi a közösségeinket, hogy ilyen is és olyan is legyen benne, hogy kiegészítsük egymást. Így működnek a családi közösségek, így működnek a házasságok is. Mi valamilyen szinten megszeretjük, megkedveljük egymást, mert a hasonlóság miatt kerülünk oda egymás mellé, aztán rájövünk arra, hogy mi ki kell egészítsük egymást. Jézus azt mondja, hogy egy döntés született meg, és ebben a döntésben akarja elmondani, hogy ő melyiket látja helyesnek. Először nézzük Mártát, ezt az igyekvő asszonyt, akit Jézus maga is megdicsér. Sok mindennel foglalkozó, sok mindenre gondod van, sok mindennel törődsz. Nem mész el mellettem úgy, hogy azt ne vennéd figyelembe. Tudod, hogy minek mi a rendje. De teljesen lefoglalta magát. Ez a teljesen lefoglalta magát az, ami most is szorongatja az embert, hogy egy betáblázott életem van. És ezt a betáblázott életet először azt gondolom, hogy a külső kényszeríti rám, aztán utána Jézus valahogy rá szeretne mutatni, hogy nem, ezt te vállalod, ezt te akarod. Ebben a folyamatban egy ördögi kör van, a minél többet akarok, annál minden teher jön utána rám. Aztán a terheket valahogy fel kell oldani, meg kell válaszolnom azokat a kihívásokat, amelyek rám nehezednek, és még többet teszek bele. Ezek a feladatok, ezek az elképzelések, ez az örök verseny az idővel mondatja ki az emberrel, hogy én erre nem érek rá. Hogy mire szoktuk rámondani ezt, hogy én erre nem érek rá? A legfontosabb dolgokra. Arra, hogy a másikkal beszéljek három mondatot, de nem általánosságokban, hanem arról, hogy te igazából ki vagy, mi vagy, és én ki vagyok, és mit akarsz te adni nekem, és én mit tudok neked adni. Pont erre nincsen idő. És pont arra nincs idő, hogy együtt legyek azokkal, akik ma még együtt vannak velem, de holnap nem biztos, hogy együtt lesznek. Mert másfelé vezet az életútjuk talán, mert majd hoznak egy döntést, hogy nem én kellek neki. Vagy egyszerűen véget ér az élet. És azt mondom, hogy már nem lehet. Nem lehet beszélgetni, nem lehet oda menni, nem lehet elmondani. Pótolom én sok-sok mindennel ilyenkor az emlékezésben, mert meg akarom adni annak a tiszteletet, aki már nincs ott közöttem, de akkor sem ugyanaz. Teljesen lefoglalta magát. És látszólag másokért. Látszólag az volt a cél, hogy Jézus és akik vele érkeztek, jól érezzék magukat, mindent megkapjanak. Ezek a szolgáló életek nem úgy tűnik, hogy öncélú szolgáló életek, és mi is, amikor az unokánkért mindent odadunk, mert oda tesszük még az egészségünket is, hogy megyek, hozom, fogadom, csinálom, mert kell csinálni. És ugyanezt egymásért és a beteg mellett, ezek mind olyan nagy dolgoknak tűnnek. És lehet akár igaz is. De Mártában valamit meglát Jézus, és ezt önmagával is láttatni akarja, és azt mondja, hogy azért ne csapd be önmagadat. Ezt nem csak értük csinálod. Valahogy úgy érzed, hogy akkor vagy valaki, ha tehetsz valamit. És ha nem tehetnél semmit, és nem nyüzsögnél, akkor nem találnád az életednek azt az értelmét, vagy azt az értékét, amire azt mondanád, hogy köszönöm, hogy vagyok. Bele vagyunk kényszeredve azzal, hogy abba, hogy az eredményeink által értékeljük önmagunkat is, és hogyha nem teszek valamit, akkor én már egy lusta ember vagyok. Hogyha én egy kicsit azzal foglalkozom, ami az életnek nem az a tevékeny oldala, ami látható gyümölcsöket és eredményeket hoz, akkor én már ilyen lelkizős vagyok. Pedig az életünkben, és ezt láttatja Mártával Jézus, nagyon-nagyon sok olyan fontos dolog van, amit nem az én két kezem alkot meg, és nem az én eszem talál ki, és nem az én bölcsességem vezet el rá. És talán még közben van egy rossz érzésünk is, miközben ezt a sok-sok mindent felvállaljuk magunkra, hogy értékeli ezt valaki. Mondd érte egy köszönetet. Legalább egy kicsit fényezi az én dicsőségemet, és azt tudja mondani, hogy jó, hát ezt nélküled nem lehetett volna megoldani. Mert erre várunk, ezekre a visszajelzésekre. Aztán oly könnyen elmaradnak. Jézus azt mondja egy helyen a tanítványoknak, amikor ők is megkeserednek azon, hogy hát mi a mi jutalmunk, ki az, aki odajön, és egy kicsit újjong, és azt mondja, hogy de jók vagytok. És azt mondja, hogy hagyjátok ezt el. Nem ez számít. Azt számít, hogy Isten mit gondol arról, amit elvégeztem, hogy az értékes volt, vagy nem volt értékes, adott-e valamit, vagy nem adott valamit. Majd az Isten, aki titkon néz, mindenkinek megadja a jutalmát. Hát itt van Márta, és természetesen felszakad a lelkéből az, amivel oda is lép Jézushoz. Uram, nem törődsz azzal, hogy magamra hagytak a szolgálatban. Benne van ebben a mondatban az, hogy de ezt együtt kezdtük el. Ezt nem én találtam ki egyedül. Mint ahogy egy-egy házasságot sem az egyik fél talál ki egyedül, hanem ketten akarjuk. Meg a családot is együtt akartuk. Meg azt is együtt akartuk, hogy együtt építkezzünk. Meg azt is együtt akartuk, hogy valamit megvalósítunk az álmainkból. És milyen érzés az, amikor az egyik azt mondja, hogy egyedül maradtam. Az álommal, a csinálással, a munkával, és miért nincs ott a másik? És nagyon sokszor tényleg úgy megcsalva érzi magát az ember, mert igen, vannak olyan emberek, akik ebbe belefáradnak, elegük lesz, nem elég kitartóak, nem elég álhatatosak. Ez mind-mind igaz. Lehetne most róluk is elmondani egy ige hirdetést. De most gondoljuk végig azt, amiben én érzem magam így. És azt mondom, hogy miért én csinálom, miért én nyomom még, miért én próbálkozom. És talán azt is meg kellene akkor válaszolni magunknak, hogy azért, mert én vagyok az, aki túlzásba viszem. És lehet, hogy én már ezzel rombolok, és nem is építek. Lehet, hogy az a más mértékkel való mérés, az mégiscsak igaz. Hogy az, ami nekem még mindig nem elég, az a másiknak már elég volt. És azt mondhatta Mária, hogy jó, megalkottuk azt a vacsorát, oda tettük, kitakarítottuk a házat, most már üljünk le és beszélgessünk azzal a Jézussal, aki eljött ide hozzánk és valamit mondani akar. Az ember úgy visszakényszerítené a másikat maga mellé, és azt mondja, hogy neked se legyen elég. Viszont ezzel belekényszerítjük egymást ugyanabba, hogy hajtsunk és csináljuk, és közben egymást fogjuk elveszíteni. Valahogy egymást gerjesztjük be ezáltal is. Jézus is mond egy mértéket. El is mondja Mártának, és nagyon szép, ahogy Jézus visszavezeti a dolgokat. Márta, az igazság az, hogy veled az a baj, hogy te nagyon sok mindennel törődsz, és nagyon sok minden miatt aggódsz. Én mondok neked valamit. Kevesebbre van szükség. Hány olyan pillanata van az életemnek, amikor rá is jövök erre, hogy ez már sok. Ezt így már nem lehet, az egészségem is rá fog menni, minden rá fog menni, el fogom veszíteni, csak azt nem tudom, hogy hol nyírbáljam meg a dolgokat. Van egy ilyen felismerés, és talán Márta is tudja ezt, hogy valahogy vissza kéne venni. Kevésre van szükség. És tényleg, hogyha most mindenkinek kiosztanék egy papírt, és azt mondanám, hogy írjon rá 5 olyan dolgot, ami az életben igazán fontos neki. Órákat ülnénk itt, és mindenki azon gondolkozna, hogy mit tegyen bele ebbe az 5-be. Nem is lenne olyan egyszerű feladat. De bőven elég is lenne az az öt, hogy arra oda tegyem magam. És aztán utána Jézus tovább megy, és azt mondja, hogy és még ez is sok-sokszor. Ebből is lehet egy, ami az adott pillanatban a legfontosabb. És itt nagyon sokszor az értelmezésében a történetnek úgy szoktunk elmenni, hogy mi másra gondolhat Jézus, mint arra, hogy a legfontosabb maga Isten és az Isten ország. A többi nem számít. De ez nem igaz, nem erről szól így a történet. A történet arról szól, hogy minden pillanatnak megvan az az egy valósága, amire én a döntésemet ráhelyezhetem. Egy pillanatot nem lehet felhasználni sok mindenre. És ez nem arról szól, hogy élj a mának, hogy na most eljött az a pillanat, hogy mindent elereszek, és akkor húzd meg a hajamat, hadd éljünk. Hanem ez arról szól, hogy az életben vannak az Isten által előkészített olyan alkalmak és lehetőségek, amelyek nagyon fontosak, és amelyeket muszáj felismerni, mert azok adnak nekem. Az egész életünket azzal tesszük tele, hogy teszek, és egyszer teljesen elfáradok, és ebbe belekeseredek. És erre az Isten azt mondja, hogy én kiszakítok pillanatokat. Az egész élethez képest tényleg csak pillanatok ezek, amikor azt kérem, hogy végre ne csinálj semmit. Olyan nehéz ezt kérni az emberre, ne csinálj semmit. És ez a semmit csinálás, ez legyen az, hogy ott vagy előttem, és meghallgatod azt, amit én mondok. Olyan nehéz a másikat is leültetni, a társamat, a férjemet, a feleségemet, a gyermekemet, hogy most ülj le, és ne beszélj, légy szíves, hanem hadd mondjam el, amit én is el szeretnék mondani. És az Isten is valahogy ezt látja a mi életünkben, hogy kellenek ezek az idők. És lehetne ezt így rámondani ilyen egyháziasan, hogy hát azért ezt a vasárnap délelőttet szakítsuk már ki. Lehet azzal még valamit ott kezdeni. Az a kicsi idő Istennek, hadd legyen már lehetőség arra, hogy belenyúl az életembe, és abból sok teherből a felét legalább kilapátolja, és azt mondja, hogy ez nem a te gondod, ezt én kell megoldjam. Ezt Istenre lehet bízni. Az egész életünk és minden napunknak a terhe azért gyűlik fel, mert olyan dolgokat cipelünk és viszünk magunkkal tovább, amelyekre úgyse én vagyok a megoldás. És Mártának ezt meg kellett érteni. Sok mindenért aggódsz. Tudod jól, hogy kevesebbre van szükség, de igazából egy pillanat, az sok mindent meghatároz. Az az egy pillanat. És erre azt mondja Jézus, és itt van az ő értékítélete, ha úgy tetszik, Mária a jobb részt választotta, és ezt senki nem veheti el tőle. Első olvasásra talán eddig úgy tűnt, hogy persze, hogy a jobb részt választja az, aki leül, hallgat, figyelmes, és nem csinál semmit. De aztán rájövünk, hogy az Isten mellett lévő csendben, azokban a pillanatokban, amikor én arra kell figyeljek, hogy az Isten mit tud megüzenni, azok nem is olyan egyszerű pillanatok. Nagyon sokszor halljuk vissza azt a gondolatot, hogy hát könnyű neked, mert te hiszel. És ez azt jelenti, hogy én az életem összes problémáját egy mozdulattal lepattintom, és azt mondom, hogy ez Isten dolga, majd ő megoldja valahol. Bezzeg nekem küzdenem kell, mert meg kell találjam a feleleteket magamnak. Hát én nem biztos, hogy azt mondanám, hogy ez sokkal egyszerűbb. Egyáltalán nem olyan egyszerű az Isten gondolatával megbirkózni, az Isten akaratát befogadni az életembe, és azt mondani dolgokra, hogy igazad van, ez nekem nem kell. És igazad van, azért semmit nem tettem eddig, és azt mondod rá, hogy az viszont nagyon fontos, akkor dolgozni fogok érte. Ezek nem olyan egyszerű küzdések. Az, aki hallgatja Jézust, és nyitott szívvel hallgatja, az minduntalan belebotlik önmagába, és mindabba, amit ő tesz. És ezzel meg kell harcoljon. Az Isten többet tud adni annál, amit én megszerezhetek. De azért ennek is megvan a harca. És ezt is valahol meg kell küzdeni. Azt mondja Jézus, Mária a jobb részt választotta. Mi nagyon bölcs emberek vagyunk már, megtanultunk dönteni jó és rossz között. Próbáljuk elhatárolni ezt a kettőt. Aztán azt is megtanultuk, hogy az élet sokszor nem így adja a választás lehetőségét, hanem úgy, hogy dönthetsz rossz és még rosszabb között. És akkor az ember lavírozik. És erre azt mondja Isten, hogy de van még egy döntési lehetőség, és legtöbben itt buknak el. Hogy lehet választani a jót és a még jobbat. A jó az, amire Isten képességet ad, és én azt véghez vihetem, és örülhetek neki. És a még jobb az, hogy az Istennek a gazdagsága a sokkal több, mint amit én el tudok érni. És ezt néha időről időre jó tapasztalni, hogy végre valami úgy az enyém, hogy azért nem én dolgoztam meg, azt kaptam ajándékba. És aki megtanul örülni ezeknek az ajándékoknak, az ismeri meg igazán azoknak a pillanatoknak az értékét, amelyek felelősen rajtunk vannak. Döntsd el, mit szeretnél. Döntsd el, hogy adsz-e belőle egy kicsit, az idődből, az erődből, az odafigyelésedből, az odaszánásodból, azért, hogy azt Isten tölthesse meg valami többlettel, valami olyannal, amiből forrásként tudok meríteni akkor, amikor az enyém kevés. Csendesedjünk el, és kérjük, hogy az Isten segítsen belátásra jutni, hogy ez az élet, amit tőle ajándékba kaptunk, és amit olyan tökéletesen eltervezett számunkra, az nem csupán a magunk erejéből áll meg, hanem legfőképpen az ő irgalmas gondviseléséből. Amen.